Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő bő fél órában Tódor Attila plébános elmélkedését hallják, amely 2024 nagybőtjében hangzott el Sepsiszentgyörgyön a virasztások alkalmával.
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte, nem jársz messze Isten országától, ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk téged, Krisztus!
Kedves testvéreim, kedves Mária Rádiót hallgatók! Hogyan tudunk személyesen a szeretet is mind a mellett dönteni, ami az életet növeli körülöttünk és bennünk? Hiszen a Jóisten erre hív minket a mai evangélium üzenetén keresztül is. Nem szomorú szenteknek akar látni minket az Isten, hanem olyanoknak, akiknek az élete kiteljesedik a szeretetben. Ahogy az Úr Jézus maga mondja, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Rögtön, ahogy közelengedjük ezt a meghívást magunkhoz, fontos tisztázni, hogy a nagybőjt ennek a meghívásnak különleges ideje. Olyan sok félreértés vagy téves elképzelés van a nagybőjtről. Hogyha kívülállót kérdezünk, de még néha akár belső embert is, akkor valami olyasmit kötne a nagybőjthöz, hogy hát ott egy kicsit szomorkodni kell, ott minden, ami jó, arról egy kicsit le kell mondani, és hát az ember kicsit úgy feszeng ebben a 40 napban. Hogy hát akkor visszafogja magát, és majd letelik a 40 nap, jön a húsvét, és akkor újra az életünk visszazökkenhet egy örömtelibb valóságban. Testvéreim, nagybőjt nem arra meghívás, hogy itt valami mesterkilt szomorúsággal éljük meg ezt a 40 napot, és mindarról, ami jó, lemondjunk, hanem ez a 40 nap meghív minket arra, hogy majd örömtelibb emberként érkezzünk meg húsvétra. Pontosan meghív arra, hogy ezt az időt jól használjuk fel, ne valami mesterkilt szomorúsággal, hanem pont úgy, hogy az életünket újra gondolva, ahol az életünk változásra vár, ott ezt a változást végigvinni, felismerve, ahol az életünk sebzett, hogy gyógyulást előkészítve és a gyógyulást szolgálva tudjunk majd a húsvét örömére megérkezni. És az egyház arra hív a nagybőjtbe, hogy szembesítsük magunkat, hogy ez a meghívás a szeretetre, az örömre szól. Hogy nem valami szomorúságra, búslakodásra, hanem arra, hogy az életünk megújuljon és örömtelibb legyen. Úgy, ahogy az Úr Jézus akarja, hogy húsvét öröme majd valóság legyen. Milyen érdekes, hogy a világ mindent elkövet arra, hogy a halálnak életünk törékenységének a valóságát elleplezze. Azt szoktuk mondani, a világ azt hirdeti, hogy addig jó, amíg nincs itt, és ne is beszéljünk róla. Tudjuk, hogy a halál nagyon sokszor tabu az életünkben. Egyre érdekesebb gyászkultúrát élnek meg az emberek, egyre furcsább szokásokat vesznek fel, egyre inkább nem tudunk ezzel mit kezdeni. És milyen érdekes, hogy az egyház pontosan azzal indítja a nagybőjtöt, tudatosan meghív minket arra, hogy nézzünk szembe ezzel. Hanvazó szerdán a hanvazáskor emlékezzél ember, porból lettél és porrá leszel. Meghívás arra, hogy szembenézzünk életünk törékenységével, mert ebből szeretet és öröm fakadhat. Ebből az fakadhat, hogy az életünk igazi hangsúlyait sokkal reálisabban látjuk és megtaláljuk. Nagybőjbe különösen is az ember haladékot kap a szeretetre. És amikor az életünk törékenységével szembesülünk, akkor jól érezzük ezt a haladékot. Amikor erről elfeledkezünk, akkor tudunk rosszul dönteni. Akkor tudunk rabjai lenni a szeretetlenségnek, a kicsinyességnek, önzésnek. Akkor tudunk rabjai lenni a sértettségnek, olyan haragnak, amely összemérve a lehetőségekkel, olyan fájúan kevés, ha mellett döntünk, ahelyett, hogy a szeretet mellett döntenénk. Milyen érdekes, testvéreim, hogy az egyház meghív minket arra, hogy merjünk szembenézni életünk törékenységével, és azt ígéri, hogy ha ezt megtesszük, akkor örömtelibb, szerethetőbb emberek tudunk lenni. Milyen érdekes, hogy ilyen nagyon nyíltan szembesít törékenységünkkel. Ilyen nagyon nyíltan beavat minket abba az isteni nézőpontba, ahogy ő lát minket. Haladékot kapunk a szeretetre, testvéreim. Milyen jó lenne az idei nagybőjtöt úgy megélni, hogy ezzel a tekintettel tudunk végignézni szeretteinken, a világon, mindennapjainkon, mert magától értetődően és tisztán, letisztultan tudjuk, hogy mi fontos és mi nem. Nagyon jól tudjuk, hogy a hangsúlyok a helyükre kerülnek életünkben. Márai Sándor az Egy polgár vallomásaiban leírja édesapja halálát, és leírja azt a jelenetet is, amikor az édesapja kórházba kerül, és ahogy kell, elrendez mindent, elköszön mindenkitől, és leírja azt, hogy az utolsó találkozáskor már nagyon furcsán megpihen a tekintete minden hozzátartozóján is, kinézve a kórház ablakán, az ablak előtt álló gesztenyefát is hosszan nézi. És aki már megélt ilyet, akár saját szeretteivel, nagyon jól tudja, hogy valóban van a haldoklóknak ez a hosszú pillantása, ez a lényeglátó pillantása, amivel talán nekünk is látni kellene a körülöttünk lévő világot, látni akár önmagunkat, pontosan azért, hogy a lényeget lássuk. Utoljára megsimogatja, írja Márai a szerettei arcát, utoljára végigfut a tekintete a teremtett világ szépségén, utoljára rácsodálkozik mindenre, mintha akkor látta volna először, akkor látná igazán. Milyen szép, testvéreim, hogy az egyház, amikor életünk törékenységét tudatosítja, akkor meghív minket arra, hogy a búcsúzók hosszú tekintetével merjünk körbenézni, hogy jól lássunk, hogy a lényeget lássuk. Milyen jó lenne, hogyha nem elmenekülnénk életünk törékenységétől, a szenvedéstől, nem megijednénk az egyház meghívásától, ha nem valami negatív dolognak tartanánk ezt, hanem esélyként élnénk meg. Törékenységünk tudata esély, a búcsúzók hosszú pillantása, a megértése annak, hogy haladékot kapunk a szeretetre, az boldogabbá, örömtelibb emberré tesz minket, segíti az élet hangsúlyait megtalálni, meghív arra, hogy valóban életünk egyediségét, megismételhetetlenségét komolyan vegyük. És ha ráébredek arra, hogy az életem törékeny, hogy haladékot kapok a szeretetre, és ez a haladék egyszer majd lejár, jól kell gazdálkodni vele, akkor fontos azt a kérdést is feltenni, hogy de vajon mire váltom be az életemet? Ha az ember például szülő, akkor szerettei mosolyára váltja be. Ugye azért megéri. Biztos vagyok benne, hogy aki életet kapott Istentől, ha látja a gyermekeit, unokáit az életben megállni a helyüket, látja őket örömtelinek lenni, akkor azt mondja, igen, érdemes volt értük fáradozni, érdemes volt szeretni, érdemes volt értük áldozatot hozni. Milyen jó volt élni, feleségnek, édesapának lenni, szülőnek, nagyszülőnek lenni, nagymamának, nagyapának. Hát milyen jó, hát milyen büszke vagyok én a gyermekeink mosolyára. Tanáremberként az ember azt mondja, hogy a tanítványainak sikerére, ugye? És azt mondja, igen, az életem valami másokat gazdagító szépségé tud lenni. Olyanra beváltani, amiért azt mondjuk majd, ezért érdemes volt élni. És hogy lehet az életet valami olyanra beváltani, ami sokkal több, mint az élet? Mi azt mondjuk, akkor, hogyha örök életet tudunk kapni az életünkért, a mulandó földi életünket az örök életre tudjuk beváltani, ha úgy tudunk szeretni és élni, hogy azért Istennek ez az ajándéka megérkezik hozzánk. Vajon amikor megélem az életem törékenységét, és pont ezért tudok az élet mellett dönteni, ami segíti az életemet kiteljesedni és növekedni, akkor tudom-e az életemet olyanra beváltani, ami akár még többet tud adni, az örök életet? Tudok-e dönteni amellett, ami ezt az örök életet meghozza? Tudjuk, hogy az egyház azt tanítja, hogy a szeretet és annak művei maradandók. Minden más mulandó. Azaz, amit szeretetből teszünk, az ott lesz velünk az örök életben is. Én azt hiszem, testvéreim, ebben a múlandó földi életben is, amit más szeretettel tesz értünk, az ott van. Biztos, hogy mindannyiunk életében ott vannak azok, akik jók voltak hozzánk, akik szerettek minket, akik örültek nekünk még akkor is, ha a Jóisten már hazahívta őket. Biztos, hogy visszagondolunk rájuk, hogy milyen jó volt örülni nekik, milyen jó, hogy ők szerettek minket, milyen jó volt hálát adni értük, akármilyen jó most is hálát adni értük. A szeretet és annak művei maradandók, és minden más mulandó. Egyszer a rádióban hallottam egy fiatal embert, akinek az élete fordulatát pont ez a kérdés hozta meg, jeges rémülettel rátört, és úgy hirtelen feltette a kérdést, hogy most mi is történik. Elmegyek dolgozni, és miért dolgozom? Hát, hogy majd lecseréljem a televíziómat, vegyek egy jobb autót, aztán majd idővel egy nagyobb lakást, egy kényelmes lakást, és akkor úgy megijedt attól ez a fiatal ember, azt mondja, hogy megélem ezt az 50, 60, 70 évet, esetleg 80-at, és marad utánam egy nagyobb lakás, majd x idő után egy elavult autó, és ezért éltem, erre váltottam be magam. És mondta, hogy ezért nem érdemes. És akkor felmondott a munkahelyén, ez egy tanúságtétel volt is, egy karitatív munkába kezdett, amely örömet adott neki. Testvéreim, mire váltom be magam? Tudom-e olyanra beváltani, ami segíti az életemet kiteljesedni? A szeretet és annak művei maradandók, minden más mulandó, amit az Isten elé viszünk, az akkor lesz maradandó, hogyha szeretetben tesszük. Nem véletlen, hogy Szent Kalkuttai Teréz anya mindig azt mondta a nővéreinek is, nem az számít, hogy milyen nagy dolgokat teszünk, hanem az számít, hogy milyen szeretettel tesszük. A legkisebb dolog is, amit szeretettel teszünk, az legyen egy reggeli vajas kenyérnek a megkenése, annak is maradandó hatása van. Lehet összeszorított fogakkal nagy dolgokat tenni, de ha nem szeretettel tesszük, akkor amikor Isten színről színre látjuk majd, annak nem lesz olyan súlya, mint amit szeretettel tudunk tenni. Mire váltom be magam? Tudok-e a szeretet mellett dönteni? Tud-e az életem olyan valósággá lenni, ami másokat gazdagít? Amit teszek, szeretettel teszem-e? Fontos, hogy az életünket ne váltsuk be olyanra, ami sokkal kevesebb. Haragra, veszekedésre, irigységre, unalomra, hanem olyanra, ami maradandó tud lenni. Tudjak dönteni a szeretet mellett, tudjak dönteni a hit mellett, tudjam ezt a világot gazdagítani, másokat örömtelibbé tenni, és benne saját örömömet is megtalálni. Hogyha mindezt megértem, akkor vajon tudom-e az itt és most feladatait megtenni? Vajon melyek azok a pontok, testvéreim, emberi kapcsolatainkban, az életünkben, a döntéseinkben, ahol nem az élet fele haladunk, ahol nem az élet fele haladunk, nem az élet teljességét kínálja nekünk a következő lépés, hanem inkább az élet beszűkülését, a boldogtalanságot és az örömtelenséget. Az egyház arra hív minket, amitől a világ fél, szembenézni törékenységünkkel, a búcsúzók hosszú pillantását megtalálni pont azért, hogy az élet hangsúlyai, jó hangsúlyai megszülessenek, helyükre kerüljenek. Rákérdezni arra, mi az, ami maradandó és mi az, ami múlandó, hogy merjük hinni, hogy a szeretet és annak művei maradandók. Merjük hinni, hogy amellett döntsünk, amely az életünket beteljesíti. Közben pedig nagyon sokszor az itt és most örömöket kínálja a világ. Aztán a megtérést, a megfordulást milyen jó lenne komolyan venni, hiszen ha letagadjuk ezeket, ha csak sodródunk, akkor nem tudunk örömtelibbek lenni. Még egy lépést teszünk afelé, ami beszűkít. Ott nem tud az életünk kiteljesedni. Milyen jó lenne, testvéreim, ezt is felismerni, és nem úgy hallgatni erre, mint a világ gondja, hogy csak ne kelljen változni. Az élet döntésekből áll, a szeretet is egy döntés. Alapvetően az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttünk a keresztségünkben, és ezt a döntésünket erősítjük meg napról napra a mindennapi életünkben. Ennek a döntésnek van egy nagyon markáns része, mégpedig az, amikor tudatosan, szándékosan, megfontolva mindazt, amit életként fölfedezünk, és ennek mindenféle területére igent mondunk. Igent mondunk, mert Istentől van, mert Isten akarja, és Isten jónak akarja. Igent mondunk, mert Isten életet akar, Isten teljes életet, bőséges életet akar. Ugyanakkor ez a mai tanítás nem csak általában az életről beszél, nem csak arról, hogy általában az élet jó. Az pedig végképp nem igaz, drága jó testvéreim, hogy csak a mások élete jó, az enyém pedig nem. Döntést kell hozni saját életemmel kapcsolatban, igent mondani saját életemre. A mai evangéliumban hallottuk, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Kérdezhetné valaki, mi köze van ennek a nagybőjti felkészüléshez? Nagyon sok, testvéreim, igent mondani a saját életemre, ezt minden nap meg kell tennem. Igent mondani a saját életemre csak akkor tudok, ha Jézus Krisztusban szemlélem önmagamat. Teljesen világos, hogy a bűnök elhomályosítják látásunkat. Rosszul ismerek, rosszul látok, rosszul látom a másik embert, rosszul ítélem meg a közösség életét, rosszul ítélem meg saját magamat is. A bűnök nem engedik, hogy szabadon gondolkodjak önmagamról. Nem engedik, hogy szabadon gondolkodjak mindarról, aki én vagyok. Kicsoda az ember, mondja a 8. Zsoltár. Kevéssel tettet kisebbé az isteneknél. Egyszerre látjuk saját emberi létünknek a méltóságát, és egyszerre látjuk a korlátainkat is. Nagyon érdekes, testvéreim, amikor azt mondom, köszönöm szépen, jól vagyok, vagy jól érzem magam. Ebben a kifejezésben benne van az, hogy önmagamat képes vagyok kívülről is nézni, kívülről is megítélni. Az életünk nagyon furcsa, mert egyszerre kívülről ítéljük meg magunkat, mégis a saját életünket éljük. A saját életünket, ami egyszeri, megismételhetetlen, de föláldozható. Meg tudom ítélni magamat jónak, rossznak, attól függően, hogy látom-e a rosszat, látom-e a jót önmagam életében. Ugyanakkor, amikor magamról akarok, akár ítéletet alkotni, vagy magamat akarom jól megismerni, akkor nagyon érdekes, hogy ezt nem tudom teljesen függetleníteni a mások által történő megítéléstől. Hogyan látnak engem? Hogyan ítélnek meg engem? Korán sem biztos, hogy jól, hiszen nem is ismernek teljes egészében. Éppen ezért mondja Loyolai Szent Ignác, hogy mi magunkat csak Jézus Krisztus szemével láthatjuk helyesen. Ha a világ szemével akarjuk önmagunkat megismerni és dönteni önmagunkról, akkor azt nem jól tesszük, mert a világ alapvetően három dolog alapján ítéli meg az embert. Hogy ki értékes, ki nem, hogy ki jó, ki nem, és még lehetne sorolni, mit mondanak rólad mások, milyen kapcsolataid vannak, és mit birtokolsz. Mondhatjuk, hogy ez bennünket nem érint. Ha megnézzük azonban a mindennapi életünket, akkor azt látjuk, hogy nagyon is érint ez bennünket. Mit mondanak rólad mások? Milyen véleménnyel vannak rólad az ismerősök, a barátok? Szeretnek? Jól ismernek? Bátorítanak? Értékelik azt, aki vagy? Vagy éppen nem értékelik, nem tartják fontosnak? És már is meg kell küzdeni azzal, hogy mások véleményével szemben például magamról azt állítsam, hogy de igen, álhatatos vagyok, de igen, jóra törekvő vagyok. Mint ahogy az is nagyon fáj, amikor éppen jó véleménnyel vannak rólam az engem ismerők. Ugyanakkor én látom a saját korlátaimat. Nagyon, nem jól ismernek. Hányszor és hányszor megérinti az életünket, hogy olyan döntéseket hozunk a mindennapi életünkben, ami nem a magunk döntéséje alapján hozunk. Nem a magunk jól felfogott érdeke, vagy megfontolás alapján hozunk, hanem azért, mert mások azt várják el tőlünk. Vagy mások esetleg emiatt békétlenek, vagy éppen békések lesznek. Rengeteg olyan döntés van, testvéreim, ami nem feltétlenül az én döntésem, és nem magamra vonatkozik, hanem a külső elvárásoknak kíván megfelelni, amelyek lehetnek akár jók is. Ezek a döntések nem önmagában rosszak, de a kérdés az, hogy az én döntésem az Úr Jézushoz való tartozásomból, az igazsághoz való tartozásomból történik-e, vagy bármilyen más, ettől különböző, alacsonyabb rendű megfontolásokból. Mit mondanak rólad mások? Igen, testvéreim, érint bennünket. Nem is szabad teljes egészében figyelmen kívül hagyni, de nem szabad, hogy csak ez alapján hozzuk meg a döntéseinket, mert akkor mindig valamilyen vélemény, valamilyen elvárás, valamilyen kívánságnak megfelelően fogom döntéseimet meghozni, de nem Jézus Krisztus alapján, és nem a saját döntésem lesz, de mégis az én életem. Testvéreim, az Úr Jézus szabadságra akar vezetni bennünket, szabadnak lenni ettől a külső megítéléstől, úgy látni magamat, ahogyan az Úr Jézus lát. Amit a másik, amit a világ mond az emberről, ki a jó ember, vagy ki az értékes ember, hogy milyen kapcsolataid vannak, vagyis mit tudsz elintézni. És látjuk, ennek mennyire fontos szerepe van, amikor valakit ismerek, valakiben bízom, vagy valaki bennem bízik. Bizalommal fordulok hozzá, és kérem a segítségét. Vagy hogy jár közben értem, vagy adj tanácsot, ez nagyon jó. De általában Szent Ignác sem erre gondolt, hanem sokkal inkább arra, hogy a világ szerinti kapcsolatokat tartom igazán fontosnak. Nem azt tartom fontosnak, ami Jézus Krisztus alapján, Krisztus döntése alapján életre vezet. Milyen kapcsolataim vannak? Mit tudok elérni? Az az ember, aki bármi oknál fogva, egészségi állapotnál fogva, munkahelyi nehézségeknél fogva, vagy bármi másnál fogva nem tudja azt megtenni, amit egyébként szeretne, vagy amire korábban képes volt, akkor nagyon könnyen egy közösség, egy társadalom értéktelennek ítéli. Ez nem jó, mert nem az embert nézi, hanem azt, hogy mit tud elérni, mit tud produkálni. Gondolhatunk itt az anyagiakra, az anyagi versengésre, gondolhatunk a tudás birtoklására, gondolhatunk a hírnév birtoklására, sok minden egyébre, ami akár még értékes is lehet. De ha a birtoklás oldaláról nézem, akkor egészen biztos, hogy nem engedi meg, hogy szabadon tudjak gondolkozni. Sőt, Szent Ignác azt mondja, hogy a birtoklásban, főleg az anyagi javakkal kapcsolatban először az ember örül, mert elért valamit, amiért megdolgozott, amit szeretett volna, ami az életéhez, a családjának szüksége van. Örül, örömmel mutatja meg, aztán büszkévé válik rá, hogy én ezt elértem, engem tiszteljetek. Az ember a birtoklással elkezdi önmagát isteníteni, elveszíti a szabadságát. Az ember a birtoklással elkezdi önmagát isteníteni. Én nem az vagyok, amit birtoklok. Én nem az vagyok, amit meg tudok tenni. Én nem az vagyok, amit mások rólam állítanak, hanem az vagyok, ahogyan engem az Úr Jézus Krisztus ismer, ahogyan engem Krisztus újjáteremtett. Jézus Krisztusban akarjuk nézni önmagunkat. Ez a küldetés. A nagybőjt ebben segít bennünket. A megtérés útjára indít egyházunk. És elhisszük, hogy az egyetlen helyes ismeret az a Krisztus ismerete velem kapcsolatban. Ahogyan ő ismer, ez az ismeret, mert szeret. Ahogyan ő ismer, ez vezethet el engem oda, hogy szabadságom mellett tudjak dönteni. Bátran, függetlenül a hírnévtől, függetlenül a kapcsolatoktól, függetlenül az anyagi javak, vagy bármilyen javak birtoklásától. Testvéreim, ugyanakkor tudjuk, és épp a keresztségünk figyelmeztet erre, hogy bár az Isten csodálatosnak teremtett bennünket, de szabadnak teremtett, és hordozzuk az áteredő bűn következményeit. Sokszor rosszul mérjük fel a helyzetet, rosszul látunk, helytelen vágyak vannak bennünk, hordozzuk a bűnbe esett embernek a korlátait, de hordozzuk az újjáteremtett embernek a szabadságát is. Ezt nyertük el, drága jó testvéreim, a keresztségben. Ezt akarjuk megújítani nagybőjt idején. Szabad vagyok Jézus Krisztusban. A keresztségben teremtett meg engem, ez az én új identitásom. Krisztushoz tartozom, és ezért fontos az, hogy ebből fogadjanak a döntéseim, a mindennapi életemnek a döntései. Igent akarok mondani a saját életemre. Benne igent akarok mondani az adottságaimra, amelyeket felismerek. Benne igent akarok mondani a felismert adottságaimra, köztük rengeteg jó dologra is, és a hiányosságokra, hibákra is. A felismert adottságaimat nem eltagadni kell, nem belenyugodni, hanem őszintén szembesülni, megismerni. Miért? Mert dönteni akarok Krisztus mellett. Meg kell ismernem a tehetségeimet, az adottságaimat, amelyekkel nekem a többieket meg kell tudni ajándékozni. Testvéreim, mindannyiunk élete ajándék az Istentől. Sőt, olyan ajándékokat hordozunk, élünk meg saját magunkban, amit a világegyetemben sem előttem senki, sem utánam senki nem fogja megjeleníteni, mert hozzám kötődik. Ha én ezt nem teszem meg, nem adom oda az ajándékaimat a testvéreimnek, vagy nem jól adom oda, ez nem jó, ez nem Isten szerinti eljárás. Ezért is fontos, hogy igen, döntenem kell a tehetségem mellett, döntenem kell jól használni azt, megajándékozni a közösséget, megajándékozni a testvéreket. Az életem nem az enyém, Istentől kaptam. Úgy az enyém, hogy felelős vagyok érte, és azért, hogy szolgáljak másokat. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy másokat szolgáljon. S ez igaz a házasságban, igaz a gyermeknevelésben, igaz a közösségi élet szolgálatában, igaz ez olyan hivatások megélésében, papi szerzetesi hivatás lehet, amikor az ember szolgáljuk, és számtalan más területen is. Természetes, hogy igenis döntenem kell. Döntéseket kell meghozni, korlátaimmal kapcsolatban. Vannak gyengeségeim, vannak olyan korlátaim, amikor valamit nem vagyok képes megismerni, megtanulni, rászorulok a másiknak a segítségére, vagy éppen a türelem fogy el, vagy éppen az álhatatosságban gyengülök meg. Ezek korlátok. Föl kell ismerni, Jézus Krisztus ebben segít, és döntést kell hozni. Mit akarok ezekkel a korlátokkal kezdeni? És miért? Ha nem kezdek a gyengeségeimmel semmit, nagyon könnyen bűneimnek a forrásaivá tudnak válni. Azt mondom, indulatos természetű vagyok. Ez egy adottság, ez még nem bűn. De ezzel meg kell küzdeni, testvérem. Az indulatos természet egyébként nagy kincs is lehet, mert nagy pozitív erő van benne. De ha nem döntök ezzel az adottságommal kapcsolatban, lehet, hogy mások életét fogom megszomorítani az indulataimmal. Ugyanígy döntéseket kell hozni a vágyaimmal kapcsolatban. Milyen vágyak vannak a szívemben, amelyek Istenre irányulnak, amelyek előre mutatnak, és milyen vágyakat dédelgetek, amelyekről pontosan tudom, hogy nem jó. Nem a javamat szolgálja, nem az ember javát, és nem az Isten szerinti gondolkodást, és mégis dédelgetem. Döntést kell hozni, ezért a bűnbocsánat szentségének a gyakorlása, az egy döntés. Amikor elmegyek gyónni, és azt mondom, hogy az egyház szolgálja előtt szeretném letenni a bűneimet, kérem a bűnbocsánat szentségét, ez döntés, az életemnek egy nagyon nagy döntése. Természetesen sok egyéb mellett döntést kell hoznom a múltammal kapcsolatban, amiben nagyon sok jó lehet, és lehet rossz is. A múltunkat nem tudjuk meg nem történté tenni, de éppen a Szentlélek megvilágosító kegyelmével fel tudjuk ismerni, mi volt a jó az életemben korábban, mi volt a jó vagy a rossz a múltamban. Ha bűnbocsánatot kell kérni, akkor kérjem ezt, és Isten meggyógyít, de a döntést meg kell hozni. Nem lehet sem halogatni, sem eltolni, mert mindaz, ami rossz, kifejti hatását, mint ahogyan a jó is. Szükség van bűneim beismerésére, nincs értelme ezt halogatni. Az Úr Jézus, aki ismer bennünket, aki megvilágosítja a lelkemet, ő az, aki megvilágosítja, hogy lássam gyengeségemet. Ő az, aki a bűnbocsánatot adja a Szent Lelk által. S ha ezt nem teszem meg, ahogyan erre utaltam, akkor a bűneim miatt nem tudok jól látni. Ragaszkodni fogok vagy hírnévhez, vagy anyagiakhoz, vagy bármilyen más javakhoz. Egyetlen egy értelmezési pont lehet az életünkben. Ez Jézus Krisztusnak a személye és tanítása. Tőle nem kell félni, nem kell kétségbe esni. Mire fog rámutatni? Mit fogok felismerni? Ha felismerem, akkor mi lesz velem? Ő szeret, testvérem. Ha ő valamire rámutat, valamit enged, hogy felismerjek, azt a javamra teszi. Azért adja, hogy gyógyulni tudjak, azért adja, hogy döntést tudjak hozni, azért adja, hogy az életre tudjak igent mondani, az istenes életre, hogy dönteni tudjak saját életem mellett, szükséges eljutni helyes önismeretre Jézus Krisztusban. A nagybőjt ennek is az ideje, testvérem. Nagybőjben sem csak a bűnöket nézzük, azt is nézzük, hogy vajon szabad vagyok-e, élek-e Isten gyermekeinek a szabadságával. Helyes önismeretre jutni Jézus Krisztusban. Ebben nagyon nagy segítséget jelent a napi lelkiismeretvizsgálat. Amikor fel tudom fedezni Istennek a jóságát, fel tudom fedezni saját elköteleződéseimet és esetlegesen hibáimat, de nem a rossz alapján akarom pusztán megítélni az életemet, és a másokét sem, még csak nem is az eredmények alapján. Az alapján akarom megítélni, hogy mennyire ragaszkodom Jézus Krisztushoz, milyen bátran hozom meg a mai napon is mellette a döntésemet. Testvéreim, nagyon nagy segítséget jelent nekünk ebben a helyes döntés gyakorlásában, amikor a szeretet cselekedeteit gyakoroljuk, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, mert abban a pillanatban, amikor az Isten ilyen jó cselekedetet akarom tenni testvérem számára, akkor az engedi, hogy a szabadságom növekedjék, engedi, hogy bátor legyek a döntésre, engedi, hogy szabad legyek a jó cselekedeteknek a meghozatalára. Lelkiismeret vizsgálata helytállás alapján, a szeretet cselekedetei alapján, amire indít és ind bennünket a nagybőjt idő, az ima, a bőjt és az alamizsna, ez a hármas út. Az imádságban helyesen látom önmagamat, ott egyedül, amikor az vagyok, akinek az Isten ismer, az vagyok, aki jó döntéseket képes hozni, de az is, aki rossz döntéseket is képes, és néha elő is fordul, de én meg akarom újítani a jót önmagamban. Jézus Krisztus miatt és az ő erejével. Testvéreim, záró gondolatként dönteni és döntést hozni Jézus Krisztus mellett. Ez a szeretet parancsa, amit a mai evangéliumban hallottunk. Dönteni és döntést hozni az élet mellett. Dönteni és döntést hozni, amely az örök életre szól. Krisztusban éljük meg, és Isten szent lelke adja az erőt, hogy ezt az életet tudjuk élni boldogan és mások javára. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért. Teljesen új logika ez. Szolgálni a másikat, azaz azt jelenti, hogy döntök saját életem mellett, és amikor saját életem mellett döntök az örök élet reményében, akkor valójában a jövő mellett döntök a szeretet mellett. Ezért nem mindegy, hogy mindennapi cselekedeteink, mindennapjaink milyen apró döntésekből állnak össze, mert ezek a döntések az örök életre irányulnak. Amen.
Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben Tudor Attila plébános elmélkedését hallották, amely 2024 nagybőtjében hangzott el Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király templomban.